Józsei könyvének a 8. fejezetét olvassuk el ma. Tehát Józsei 8-at, az egész fejezetet. Azután ezt mondta az Úr Józsénak: ne félj, ne retteg. Vedd magad mellé az egész hadinépet, azután indulj és vonulj Ai városa ellen. Meglásd, kezedbe adom Ai királyát, népét, városát és földjét. Úgy bánj Ai városával és királyával, ahogy Jerikóval és királyával bántál, de a zsákmány és az állatok a ti prédátok lehet. Álljatok lesbe a várostól nyugatra. Elindult át Józsué az egész hadinéppel, és fölvonultak Ai ellen. Kiválasztott Józsué 30 000 erős vitézt, és elküldte őket éjjel. Ezt a parancsot adta nekik: figyeljetek rám, álljatok lesbe a városnál, a várostól nyugatra. Ne legyetek nagyon messze a várostól, és legyetek mindnyájan készenlétben. Én velem levő egész néppel megközelítem a várost, ha majd kijönnek ellenünk, mint először, elfutunk előlük. Ők utánunk fognak jönni annyira, hogy elszakítjuk őket a várostól, mert azt gondolják, hogy futunk előlük, mint először. Mi tehát futunk előlük? Ti akkor indítsatok támadást a leshelyről, és vegyétek birtokba a várost, mert Istenetek, az Úr kezetekbe adja azt. És ha majd beveszitek a várost, gyújtsátok föl azt. Az Úr szava szerint cselekedjetek. Lássátok, ezt parancsoltam nektek. Azután elküldte őket Józsué. Azok elmentek a leshelyre, és elhelyezkedtek Bétel és Ai között, Aitól nyugatra. Józsué pedig a nép között töltötte ezt az éjszakát. Korán reggel fölkelt Józsué, számba vette a népet, azután fölvonult Izrael véneivel a nép ellen, Ai ellen. Nép élén, Ai ellen. Az egész vele levő hadinép felvonult, így közeledtek és megérkeztek a város alá. Tábort ütöttek Aitól északra, úgyhogy egy völgy volt köztük és Ai között. Ekkor kijelölt mintegy 5000 embert, és lesbe állította őket Bétel és Ai között a várostól nyugatra. Így helyezték el a népet, a tábor egészét a várostól északra, a hádra támadókat pedig a várostól nyugatra. Józsué ezt az éjszakát a völgyben töltötte. Látta ezt Ai királya, a város férfei pedig nagy hirtelen korán kivonultak, hogy harcoljanak Izrael ellen. A király és egész népe a kijelölt helyre ment, a síkság szélére, mert nem tudta, hogy lest vetettek neki a várostól nyugatra. Józsué és egész Izrael pedig, mintha vereséget szenvedtek volna tőlük, futásnak eredtek a puszta felé. Ekkor hadba szólították az egész népet, amely még a városban volt, hogy üldözzék őket. Üldözték is Józsuét, és elszakadtak a várostól. Nem maradt senki Aiban és Bételben, aki ne vonult volna ki Izrael ellen. A várost tárva nyitva hagyták, és úgy üldözték Izraelt. Akkor ezt mondta az Úr Józsuénak: nyújts ki a kezedben levő dárdát Ai felé, mert a kezedbe adtam azt. Józsué kinyújtotta a kezében levő dárdát a város felé. Erre a lesben állók gyorsan fölkeltek helyükről, és futni kezdtek, amint Józsué kinyújtotta a kezét. Behatoltak a városba, elfoglalták, és nyomban felgyújtották a várost. Amikor az ajbeilek hátrafordultak, látták, hogy a város füstje száll az ég felé, és nincs módjuk se erre, se arra menekülni, mert a puszta felé menekült nép is visszafordult üldözői ellen. Amikor ugyanis látta Józsué és egész Izrael, hogy a lesben állók elfoglalták a várost, és hogy a város füstje száll fölfelé, visszafordultak és vágni kezdték az ajbelieket. A városban levők is kijöttek ellenük, és így az izraeliek közé kerültek. Ezek innen, azok onnan vágták őket, úgyhogy senki sem maradt, aki elfuthatott vagy elmenekülhetett volna. Ai királyát azonban élve fogták el, és Józsué elé vitték. Miután Izrael teljesen lemészárolta az Ai összes lakosát a harcmezőn és a pusztában, ahol üldözték őket, és miután mindegy szálig elestek fegyver által, egész Izrael visszafordult Ai ellen, és kardére hányták az ott lakókat. Összesen 12 000 aljbeli férfi és nő hullott el ezen a napon. Józsié ugyanis nem eresztette le kezét, amely a dárdát tartotta, amíg ai valamennyi lakóját ki nem írtották. Csak az állatok és a város zsákmánya lett Izrael prédájává az Úr szava szerint, ahogyan megparancsolta Józsuénak. Így perzselte fel Józsuéjai városát, és mindörökre sivárom halmazzá tette. Így van ez ma is. Ai királyát pedig felakasztotta egy fára, és ott volt egész estig. De naplementekor Józsué parancsára levették a holttestet a fáról, oda dobták a városkapu elé, és nagy kőhalmot raktak föléje. Ott van az még ma is. Ekkor oltárt épített Józsué az Úrnak, Izrael istenének az Ébál hegyén, ahogyan megparancsolta Mózes az Úr szolgája Izrael fiainak, és ahogyan meg is van írva Mózes törvénykönyvében. Oltárt épített faragatlan kövekből, amelyekhez nem nyúltak vassal. Égő áldozatokat áldoztak azon az Úrnak, és béke áldozatokat vágtak. És felírta ott a kövekre Mózes törvényének a mását, Izrael fiai előtt írta fel. Az egész Izrael, annak vénei, elöljárói és bírái ott álltak kétfelül a láda mellett, az Úr szövetség ládáját vívő lévita papokkal szemben, mind a jövevények, mind a született izraeliek, fele a Garizim hegye felé, hegye irányába, fele pedig az Ébál hegye irányában, ahogyan Mózes az Úr szolgája megparancsolta, hogy így áldják meg Izrael népét első ízben. Azután felolvasta Józsué a törvény minden igéjét, az áldást és az átkot, pontosan úgy, ahogyan megvan írva a törvénykönyvben. Mindabból, amit Mózes megparancsolt, egyetlen szó sem volt, amit ne olvasott volna fel Józsué, Izrael egész gyülekezete előtt, meg az asszonyok, gyermekek és a jövevények előtt, akik köztük éltek. Ez a fejezet folytatása annak a hadműveletnek, annak a honfoglalásnak, amit Izrael népe elkezdett Jerikó bevételével, és az előző fejezet után, amikor láttuk, hogy Izrael vereséget szenvedett Ákán bűne miatt, és aztán Ákánnak a büntetése, megítélése, megáldozása tulajdonképpen kiengesztelte Isten haragját, és utána következik az, amit itt olvastunk, hogy Isten újra szól Józsuénak, akinek a szívében ott lehetett egyfajta félelem, miután láthatta, hogy milyen törékeny az a győzelem, vagy törékeny az ő tudásuk abban, hogy egy ilyen kisváros, mint Ai, mert ez egy kisváros volt, ugye, ahogy olvassuk a lakosság számból ítélve is, és ahogy írja előzőleg is a kémek jelentésével az előző csata előtt olvastuk ezt, ugye, hogy egy viszonylag kisváros volt ez az Ai, mégis vereséget szenvedtek, hogy milyen kevés az emberi erő, vagy az emberi, az ő erejük, hogyha Isten nincs velük, hogyha Isten nem harcol értük, akkor nem tudnak győzni. És emiatt egy biztos, hogy ott volt a szívében egy félelem. És ugyanez van sokszor talán nálunk is, hogy egy-egy vereség, vagy egy-egy nehéz helyzetre úgy gondol az ember egy következő helyzetben, hogy bennünk van egy ilyen fajta félelem, egy szorongás, hogy sikerülni fog-e valami abból, amit mi szeretnénk megvalósítani? Vagy úgy fog-e történni minden, ahogy mi szeretnénk, ahogy mi úgy gondoljuk, hogy jó vagy helyes? És ez a fajta belső szorongás, félelem, ez természetes velejárója, azt gondolom, a hétköznapoknak, az életnek. De micsoda óriási kegyelem és milyen nagy lehetősége a hívő embernek, hogy mi is komolyan vehetjük azt, amivel itt kezdődött ez a fejezet, amit Isten mondott Józsuénak, ne félj, ne retteg. Azt mondja, olyan sok helyen szerepel ez az igében, a Bibliában, hogy ne féljen az ember. Ne féljen az, aki Isten, akivel Isten van. És egyedül ez a a belső békességnek, a félelemnék életnek a megvalósításának egyetlen lehetősége, hogy ilyen az életünk ilyen legyen, ahogy József életében is ezt látjuk, hogy azt mondja itt az ige, ne félj, ne retteg, tulajdonképpen azt mondja Isten, hogy ne félj, mert veled vagyok. És ugyanígy mondja nekünk is ugyanezt Isten igéje nagyon sokszor. Talán még visszatérve arra, hogy a bűn akadályozta meg a győzelmet először, ami Isten és az ember, Isten és Izrael népe közé állt, és ugyanez a mi életünkben is ugyanígy van, hogy a bűn mindig megakadályozza az Istennel való kapcsolatot, az Istennel való kapcsolat mélységét, azt, hogy az ember az Úr Jézusnak a szavát, az igét megértse, hogy Isten vezetni tudja. Ha közénk áll Isten és közénk áll a bűn, a bűnre való hajlamnak az a fajta bukása, amit itt Ákánnál láttunk, akkor ez egyszerűen egy szellemi törvényszerűség, hogy megakadályozza azt, hogy mi megértsük Istennek a szavát, a vezetését, hogy győzelemre vezesse a mi életünket, akár a bűn fölötti harcban, vagy a bűnnel való küzdelmünkben, vagy a test támadásaiban, de sok minden másban is, a tisztánlátásban, jó irányba menjen az életünk, hogy helyes döntéseket hozzunk. Ebben a bűn egyszerűen, mint egy fal, elválaszt bennünket Istentől. Annak ellenére, hogy az Úr Jézus gyermekei vagyunk, de nekünk is fontos az, amit itt is látunk, hogy Isten az Istennel való megbékélésnek, a mindennapi lábmosásnak, bűnvallásnak a valósága, a kereszthez menés, hogy Isten újra és újra megtisztíthassa az életünket. Hogy újra és újra tiszta lappal indulhasson az ember, hogy legyen ott bennünk ez a szándék, annak ellenére, hogy Isten minket nem úgy büntet, nem büntet meg, mint Ákánt büntette meg, hiszen az Úr Jézusban büntette meg a bűneinket, és nem csap le egy-egy bűn után bennünket, vagy ítéli meg az életünket, ahogy látjuk ezt, de nyilvánvaló, hogy az Istentől való elszakadástól, az Istennel való közösségnek a mienségét igenis meghatározza, hogy hogyan élünk a hétköznapokban. És ez a győzelmes élet előfeltétele, hogy akarjunk újra és újra oda menni a vér alá, megvallani, elhagyni mi azt, amit Isten bűnnek ítél az életünkben, bűnt követünk el, amiben felismerjük, és fogadjuk el azt a megtisztító vérnek az erejét és tisztítását, és higgyük el, hogy ez így van, mert Isten igéje ezt mondja, hogy aki megvallja a bűnt és elhagyja, annak Isten megbocsát, és ezt komolyan vehetjük. Ez nem kell, hogy tereljen utána bennünket. Nem kell, hogy félelem töltse el a mi életünket, a mi szívünket. És ugyanezt mondja Isten Józsuénak, hogy ne féljen, mert vele van az Úr. Azután, miután kiengesztelődött Isten haragja Ákán bűne miatt. Ahogy elolvastuk, hogy megszűnt az Isten izzó haragja a nép felé. És olyan jó ezt újra és újra elmondani, hogy mifelénk is megszűnt Isten izzó haragja, amikor az Úr Jézus a kereszten átvállalta a mi bűneink büntetés, amikor, hogy a Kolossi levélben olvassuk, oda szegezte a mi adós levelünket a keresztfára, akkor Isten haragja, izzó haragja elmúlt és megbékélt velünk. És ezért üzeni nekünk is Isten igéje ezeket a szavakat, hogy ne félj, ne retteg, mert kezedbe adom azt, ami az ellenség, ahogy itt az Ai városáról szó van, mert veled vagyok, és én vagyok a győztes, nem az a módszer, persze itt, hogy látjuk, szükség van egyfajta okos taktikára is a győzelemhez, amit Isten mond Józsuénak, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy vele van. Az, hogy ő az, aki ott van, mint erő, mint hatalom Izrael népével. És ez óriási támogatás Izrael népének és Józsuénak magának is, hogy tudhatja, hogy Isten mögöttük áll. És ugyanígy van a mi életünkben. Milyen óriási támogatás lehet az, amikor tudjuk, hogy Isten velünk harcol, velünk van, vagy mi vagyunk vele, mi lettünk az ő népévé, az ő gyermekeivé, és ez egy nagyon nagy erőt adó dolog lehet a mi életünkben is, a hétköznapokban. A Bibliában nagyon sok helyen olvasunk erről, hogy ugyanezt mondja Isten az ő embereinek, de Izrael népének is sokszor. Néhány iget kigyűjtöttem, de nem olvasom el, csak megemlítem, hogy hol olvasunk ezekről. Ugye már Ábrahámnak mondja Isten ezt többször, például az 1 Mózes 26-24-ben, hogy ne félj, ne retteg, aztán Dávidnak is többször, Zsoltár 73-23-ban például. Aztán Izrael népének több időszakban, mindig amikor valami nehéz helyzetben vannak, akkor többször mondja ezt, Ézsaiás könyvében is, vagy 3 helyen szerepel ez a ne félj, ne retteg kifejezés, vagy ugyanígy Jeremiás könyvében is legalább 3-szor olvassuk ezt, hogy ne félj, ne retteg, de magának Jeremiásnak is mondja Isten ezt, ne félj, ne retteg, mert veled vagyok. És ugyanez az Új Szövetségben Pál apostolról is olvassuk, hogy az egyik alkalommal Isten ezt mondja neki, hogy ne féljen, mert sok népe van abban a városban, ahova küldi Isten Pál apostolt. Ezt Cselekedetek 18:10-ben olvassuk ugyanezt a kifejezést. És ez a ige, most nem számoltam meg nyilván, de azt mondják, hogy a Bibliában annyiszor szerepel, hogy ne félj, mint ahány nap van. Tehát, hogy legalább 365-ször szerepel a Bibliában, hogy ne félj. Ami azt jelenti, hogy minden napra jut egy, tehát minden nap mondja nekünk Isten azt, hogy ne féljünk. De nekünk is ezt mondja Isten igéje, ugye a jól ismert 2 Timóteus 1:7-ben ezt mondja az ige. Azoknak, akik új életet kaptunk az Úr Jézusban, azt mondja nekünk Isten igéje ott, hogy nem a félelemnek szellemét adott nekünk Isten, hanem az erőnek, szeretetnek és a józanságnak szellemét. Ez egyik legnagyobb ajándéka Krisztusban Istennek, a békesség, az, hogy békességben élt az ember, egy belső békességben élt az ember, hogy egy Istennel is és az emberekkel is békességben éltünk. Ugye azért ez a mai világban, ha megnézzük az emberek életét, akkor ez nagyon nagy jellemző. Inkább sokkal jellemzőbb az, hogy az emberek bástyákat vágnak, vagy bástyákat vesznek, bástyákkal veszik magukat körül, hogy a különböző kapcsolatrendszerekben megerősítsék a pozícióikat, és valahogy abban a harcban, ami az emberek között zajlik, abban megálljanak, és vagy győztesként jöjjenek ki, vagy nekik legyen igazuk, és nem a békesség teremtés, vagy a békesség szerzés, vagy a békesség a jellemző, hanem sokkal inkább az érdekek mentén zajló harc. Tehát harc van az emberek között. Sokszor ugye azt látja az ember nem csak olyan helyeken, ahol a várható, hogy mondjuk más elkötelezettségű, teszem föl, különböző pártok között, mint itt a választások kapcsán láttuk, hogy dúl a harc, és olyan szinten, olyan hangnemben, hogy az ember csak csodálkozik, hogy ilyen mélyre süllyed az ember a hatalomvágy miatt, vagy ilyen mélyre süllyednek a hatalomvágy miatt emberek. De ugyanezt tapasztalható, akár egy munkahelyen is, ahol én is dolgozom, látni ezt, úgy figyelve ezeket, így az igére gondolva, készülve, úgy figyelgettem az embereket, hogy alapvetően nem ez a szándék, hogy egymással békességben legyenek, hanem mindenki a saját igazát mondja, hangsúlyozza, igazolja, és védje azt, és mindegy az, hogy most az tényleg igaz, vagy nem igaz, vagy igazol, vagy nincs, hogy a másiknak van, de hogy meglegyen a saját igazsága, ezért képes olyan állításokat is védelmezni egy csomó ember, ami szinte azt lehet mondani, hogy teljesen világosan látszik, hogy nem védhető, vagy nem igaz, vagy nem helyes álláspont. És ez, amit akár családokban is látunk, hogy nagyon kis dolgok miatt, vagy nagyon kis érdekkülönbözőségek miatt nagyon komoly harcok, csaták, békétlenségek vannak az emberek között. Nem beszélve arról, hogy mennyire nem akarnak az emberek megbékélni Istennel. Hogy mennyire nem számít az, hogy az Istennel békességben legyenek, mert nem hiszik el az emberek, hogy igaz az, amit a Biblia mond Istenről. Nem hiszik el, hogy valóban Isten a teremtője ennek a világnak, és az Ura, aki előtt felelősséggel tartozik az ember az élete leélésében, és oda kell állnia az embernek Istennek az ítélőszéke elé. És ezért nincs békesség az embereknek, de milyen óriási dolog ez, amit itt is olvastunk, hogy nekünk nem kell félnünk, és nem kell békétlenkednünk, hanem alázattal Istennel és az emberekkel is békességbe éljük az életünket, ahogy ezt igen mondja is, hogy törekedjünk is erre. Hogy ami rajtunk áll, törekedjünk, hogy minden emberrel békességbe éljünk. Persze nyilván ez kétféle múlik egy kapcsolat, de alapvetően a mi számunkra az a feladat, a hívő ember törekedjen a békességre, törekedjen arra, hogy úgy éljen, hogy ha lehetne, harcoljon a másikkal. Persze mondhatjuk, hogy pont itt a Józsué kapcsán, a könyve kapcsán emiatt ebben a harcos fejezet kapcsán beszélek a békességről, de mégis azt gondolom, hogy ugye a félelem nélküli életnek, hogy ne féljen valaki a harctól sem, a Józsuének ezt mondja Isten, ne féljen a harctól, az az előfeltétele, hogy az a lehetőség megteremtődjön, hogy ne féljen az ember. Ez a lehetőség, ez általában nincs meg az emberek életében, nincs meg a világban. És ezt erről beszél is a Biblia, hogy az Istennel való megbékélés nélkül nem lehet félelem nélkül életet élni. Állandóan félelemben valamitől félnek az emberek. Úgy élnek, hogy valamilyen, látjuk, hogy milyen iszonyatos dolgok, biztonsági intézkedések vannak mindentől való félelem miatt, azért, mert a bűn elhatalmasodott ebben a világban. És pontosan ez, amit Isten megítél ebben a városban is, nyilván ez az Ai városa is, amit elpusztít Izrael népe, ez Isten ítélete alatt áll. Isten ítéletét hajtják végre, nem azért kell kiirtani őket, mert valamilyen módon Izrael népével valamilyen fajta bármilyen ellenségeskedése lett volna ennek a népnek, hiszen látjuk, hogy semmilyen probléma nem volt itt ennek a népnek, meg Izrael népe között, nem is volt semmilyen fajta kapcsolat. Hanem Isten ítélete volt azért, hogy beteljesíthesse Isten azt az ígéretet, amit Ábrahámnak adott, hogy ezt a földet, amin ezek élnek, ezek a népek, ezt nekik adja. És azt mondja az ige, hogy ezeknek a népeknek a bűne beteljesedett, tehát, hogy Isten ítélete utolérte őket. Nagyon kemény ugye ez a fejezet abban, hogy ugye mi elszoktunk ettől, az új szövetségben élő emberek, elszoktunk attól, hogy ugye egyfajta leszámolásról, egy ítélet végrehajtásról beszéljünk, vagy olvassunk. Az embernek ugye az igazságérzetét, vagy a valamilyen fajta emberiségi érzetét, ugye nagyon bántja az, hogy itt ilyen keményen és ilyen, lehet mondani, könyörtelenül végeznek minden emberrel ebben a városban. És ez Isten ítélete, ezt kell végrehajtaniuk. És ugyanez volt ugye Jerikóval és más ezekkel a népekkel, Isten így bánik el, hogy így mondjam, Isten ítélete, ami Isten haragja, ami itt kifejeződik. És ezekből azt látjuk, hogy ugyan nyilván nem tudjuk ezeket pontosan, hogy mi miért történik, de azt láthatjuk, hogy Isten ítélete az nem játék. Isten ítélete, Isten maga személye, az ő bűnnel és ennek az egész kérdéskörnek az igazságával való viszonya az olyan, amiről az ige azt mondja, hogy Isten megemésztő tűz, hogy nem lehet játszani Isten ítéletével. Nem lehet játszani azzal, amikor Isten kijelenti valamiről, hogy a bűn büntetése az halál. Ahogy a Róma 23-ban olvassuk, hogy a bűn zsoldja a halál, akkor nem lehet ezt valamilyen módon ennek az élét lekerekíteni, vagy azt mondani, hogy, hogy viszintes síkon emberek között nézve az egyik ember bűnösebb, mint a másik, tehát én nem is vagyok olyan bűnös, mint a másik. Ugye Isten igéje világossá teszi, hogy nem az egymás közötti, nem az egymáshoz mért dolgok számítanak, hanem az, hogy Isten azt mondja, hogy ha valaki akár csak egy dologban is vétkes a törvény ellen, az is méltó halálra. Tehát, hogy Isten ítélete nagyon határozott és nagyon kemény. És a legjobban ennek a keménysége és a valósága a kereszten látszik. Nem csak Ai városánál látszik, hogy ott meg kell halni az embereknek, hanem a kereszten, amikor az Úr Jézus meghal, Isten fia, a saját fia, ugyanilyen kemény ítélet végrehajtásban részesül, hogy nem lehet megúsznia azt, hogy ő meghaljon a kereszten. Nem lehet, nincs más megoldás a bűneinknek a büntetésére, csak a kereszt. Ahol az Úr Jézus azt mondja az ige, hogy nem csak, hogy bűnné lett, hanem átokká lett a mi bűneink miatt, átokká, átkozottá lett Isten előtt, és az ítélet végrehajtatott rajta, ugyanúgy, ahogy látjuk itt ezt a városnak az ítéletét is. Tehát nagyon komolyan kell venni nekünk azt, hogy Isten nem tesz kivételt akkor, amikor a büntetéséről, az ítélet végrehajtásról van szó, és ez látszik meg itt is, de a kereszten is. És nekünk óriásira kell értékelnünk ezért Istennek a kegyelmét, amiről olvastunk az Efézusi levélben, és ugye éppen most azt tanulmányozunk vasárnaponként, hogy milyen nagy dolog, milyen óriási dolog, hogy nem ítélettel jön felénk Isten a mi életünk felé, hanem azzal az irgalommal és kegyelemmel, hogy az Úr Jézusra vetette a mi büntetésünket. Hogy az Úr Jézusban látja megbüntetni, megbüntetetnek azt, amit nekünk kellett volna, amit rajtunk kellett volna elvégezni. Ez az, ami nagy örömöt és belső békességet adhat nekünk, hogy így szeret bennünket Isten, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azt látjuk, hogy ebben a történetben, hogy Isten egyfajta taktikát mond Józsuénak, hogy hogyan harcoljon ez ellen a város ellen. Ez a cselvetéses dolog, ugye ezt sokfajta harcban vagy csatában ismerjük, hogy valamilyen módon ugye elbújtatnak egy egységet a városnak egy olyan részén, ami nem azon a területen, ahol ugye kijönnek a városba és harcolnak, hanem egy másik oldalon, és aztán ugye onnan a kiürített várost megtámadják, elfoglalják, és aztán két tűz közé szorítják ugye ezt az Ai városnak a hadseregét vagy népét, és így győzik le őket teljesen, és felégetik ezt a várost. És valahol ebben is azt látszik, hogy Isten nem csak a győzelmet, hanem még annak a módszerét, vagy annak az elérését is segíti, amikor ezt a tanácsot adja Józsuénak, hogy így harcoljanak, hogy álljatok lesbe a várostól nyugatra. Ennyit mond Isten Józsuénak, a többit már ugye Józsué mondja el, és a nép végzi, vagy az ő harcosai végzik el ennek a megvalósítását. Látjuk, hogy gyakorlatilag két éjszakát is ezzel a küzdelemmel, vagy ezzel a harccal töltenek, vagy az előkészületekkel töltenek, és hogy milyen komolyan veszik, milyen nagy haderővel vonulnak fel ezen a kisváros ellen, hiszen maga az a haderő, amelyik elbújik, az is 35 ezer fő, ahogy itt olvasuk két részletben, hogy egyszer 30 ezer, egyszer 5 ezer, és azon kívül pedig a főerő, az pedig nyilván ennél nagyobb létszámú, a 12 ezer fővel szemben, akik összességében 12 ezeren vannak, akiről ér az ige, hogy ennyien halnak meg az Ai lakosai közül. Tehát, hogy Isten népe teljes mértékben fölvonul, és nyilván túlerőben is van, de Isten győzelmet ad nekik. És ennek az egész helyzetnek, győzelemnek az egyik fő mondani valami az, hogy újra visszatérjen az a belső békesség, az a belső Istennel való kapcsolat, az a nyugalom Izrael népébe és Józsué szívébe, ami Jerikónál, Jerikó után lehetett, Ákán bűne előtt, az a belső békesség, hogy Isten ígérete, hogy nekik adja ezt a földet, beteljesedik és valósággá válik, ezt látjuk ebben a harcban, ebben a győzelemben. És nekünk is mondja ezt Isten igéje, hogy a győzelem érdekében és az életünk helyes folyása az ellenségnek a ravassága miatt mi is legyünk, ugye az egyik helyen azt mondja az ige, hogy legyünk szelídek, mint a galambok, de okosak, mint a kígyók. Tehát van egyfajta taktikája az életünknek, vagy kell legyen, amiben fölismerjük azt, hogy az ellenség hol állít különböző csapdákat nekünk, és mi is tudjunk ez ellen védekezni, hiszen azt látjuk, hogy ma is így van, ahogy akkor volt, hogy a sátán mindig támadja az ember életét, a hívő embert, állandóan ott van a sarkunkban, ott van, hogy valamilyen módon elbuktassa a hívő embert is, és ezért résen kell lenni az embernek, a hívő embernek, nem lehet, hogy úgy mondjam, pihenni, vagy pedig nem lehet kacérkodni vele, hiszen nagyon ravasz, és mindig ott próbálja megtámadni az embert, ahol a leggyöngébb, vagy ahol a leggyöngébb láncszemek vannak. Ugye ezt látjuk a történelem folyamán mindig, az Úr Jézus életében is, és mindenhol, hogy akar kísérteni, akar, mindig meg akarja támadni az embert. És itt is ezt látjuk, hogy nem lehet az ellenséggel játszani, nem lehet ugye azt mondani, hogy főleg szellemi téren így van ez ma, hogy határozottan ki kell állnunk az ige igazsága mellett, az ige tisztasága mellett, ki kell írtanunk minden olyan akadályoztató dolgot, ami az Isten országának a terjedését megakadályozza, akár egyéni életünkben, akár egy gyülekezetben. És ez nagyon fontos, hogy ezért jól lássuk azt, hogy mi történik, vagy mit képvisel valaki, vagy mit akar tanítani, vagy mondani nekünk. Tehát nyilván az ige is figyelmeztet erre, tévtanítások is, arra is, hogy ne dőljünk be azoknak, amiket ma olyan sok helyen hallunk és látunk, hanem ragaszkodjunk az igéhez, ragaszkodjunk Isten szavához, a tisztaságához. Az nyilván az egyéni életünkben is, nem csak a megértésben, az értelemből megértésben, hanem abban való engedelmességben is, vagy annak való engedelmességben is, hogy legyen a harcmodorunkban ott ennek a szándéka, hogy az Isten szava, ahogy itt olvassuk, hogy Józsué fölolvasta Mózes törvényét újra a népnek, hogy újra megerősödjön Isten népe, Izrael népe abban, amit Isten parancsolt nekik. Ugye akkor még nem volt írott formában ez, nem tudta odaadni minden embernek a kezébe, hogy olvassák és tanulmányozzák és legyen náluk. Ezért az volt a megoldás, hogy újra és újra hallhatóvá tették, fölolvasták Isten szavát, Isten törvényét, ahogy itt is olvassuk, Isten törvénykönyvét, ráíratta azokra a kövekre is, ugye amiket fölállított ott az oltárnál, de azon kívül is fölolvasta, ahogy olvastuk, az egész törvény minden szavát. Az életről, halálról szólott. Ugye ez a számunkra is azt jelenti, hogy a mi feladatunk is az, hogy folyamatosan tanulmányozzuk az igét, tanulmányozzuk Isten szavát, hogy ott legyen a szívünkben, ahogy az Ószövetségben már ezt Mózesnek megparancsolta Isten, hogy adja tovább az igét, olvassa, adja tovább, mindenhova telje ki a házra, a homlokára, a szobákba, a félfákra. Tehát magyarul, hogy mindenhol ott legyen ez előttük Isten szava, mert amin gondolkozik az ember, ami jár az esze, abból tud döntéseket hozni. Hogyha ami leterheli, ami van a szívünkben, a gondolatainkban, nyilván azzal foglalkozunk a legtöbbet. Ezért mondja Isten igéje azt, vagy Isten nekünk azt, hogy táplálkozzunk, mint egy táplálék az ő igéjével, az ő szavával, és ne értelmetlen dolgokkal táplálkozunk, olyan lelket romboló, vagy lelket és az értelmet lefoglaló dolgokkal foglalkozunk, nyilván azokon kívül, ami kötelezettségünk, a feladataink, ami hozzátartozik akár a munkánkhoz, vagy a hétköznapi életünkhöz, de azon kívül, amennyire lehet, forgassuk Isten igéjét a szívünkben, és akarjuk is megismerni teljesen azt, ahogy Isten beszéde szól. Mint ahogy ezt a lehetőséget nem parancsolta ugyan Józsuénak így Isten, egyenesen itt nem olvassuk, de előtte viszont parancsba adta neki, és ott volt a szívében a győzelemnek a belső örömével együtt ennek a felelőssége. És ezt talán mi is érezzük sokszor, hogy amikor tényleg harc van, és látjuk azt, hogy milyen fontos dolog az, hogy tudjuk, hogy mi az Isten akarata, akkor bennünket is jobban oda szorít Isten, vagy egy-egy olyan alkalom után, amikor látjuk, hogy emberek élete függ, emberi életek függnek az evangélium hirdetésén elfogadásán, akkor ott van bennünk az a vágy, hogy minél jobban megismerni Isten igét, minél többet beszélni róla, vagy olvasni és megérteni, hogy mit is mond Isten egyes helyzetekben. Ugye amikor ez ugyanígy van a világban is, amikor valaki, ugye most zajlik ugye a nagy fotball világbajnokság, lassan már ugye vége felé járunk, de ha valaki végjátszik egy meccset, és ha győz, akkor is, de ha veszít, akkor is, le akarja vonni belőle a tanulságokat. Mi volt az, amit nem jól csináltunk, hol lehetne változtatni, hol lehetne fejlődni, mit csinálnak? Visszanézik általában a meccset, megnézik, és elemzik, hogy mi történt. Ugye ez azt jelenti, hogy értékelik azokat a dolgokat, amik ott történtek, és utána megpróbálnak valamilyen külső forrásból, ugye általában egy jól menő nagy nevű edzőtől, vagy valamilyen tanácsadótól, tanácsot kérni, hogy lehetne ezt másként, hogy lehetne ezt jobban csinálni, hogy lehetne következő meccsen nyerésre fordítani ezeket a helyzeteket, amik itt mi csináljunk, hogyan állítsuk fel a taktikát. És ugyanezt látjuk itt is, hogy ahogy bevétele után Józsué Isten igéjét olvassa és hirdeti, hogy megértsék, hogy mi az Isten szava hozzájuk, hogy tovább menve mi az, amit Isten parancsol nekik, és ezt kell tudni. És olyan jó dolog az, hogy nekünk is kezünkbe lett az ige, a Biblia, hogy Isten odaadja nekünk ezt a mi nyelvünkön, és tanulmányozhatjuk, és egy-egy helyzet után végiggondolva azt, hogy mi történt. Igenis, Isten szelleme megvilágosít egy-két igét, ami esetleg pont azokra a helyzetekre, vagy arra a helyzetre vonatkozik, és megerősíti, tovább visz bennünket abban a munkában, amiben belállított bennünket. És ez nagyon fontos a szolgálatok terén is, hogy megerősítse az mi szolgálatunkat, ami azt, hogy mit csinálunk egy-egy igével, vagy akár hosszabb, vagy más gondolatokkal, vagy más embereknek a tapasztalatával Isten. És ez is nagy kegyelem a mi számunkra, hogy nekünk már 2000 év forrunk van, hogy úgy mondjam, mert 2000 éve már élnek hívő emberek a világban, akiknek az élettapasztalata szintén ugyanolyan, és bizonyságtétele erőt adhat, és segíthet, és példa lehet a számunkra, ugyanúgy, ahogy persze Józsuénak a példája és példa a mi számunkra. Tehát fontos ez, hogy ahogy itt is látjuk, az ige legyen a mi fő táplálékunk. Aztán azt is látjuk itt, hogy amikor a taktika, Isten taktikája beválik, hogy erre is tartom az előbb, de még egy gondolatra, hogy a mi számunkra is tudhatjuk azt, hogy az ellenségnek, ami sokszor elhangzik ige közöttünk, nem test és vérellen van ugye a tusatukodásunk, hanem a sátán, a szellemvilágnak a sötétsége és sötét szellemvilág ellen, és ezért Isten fegyverzetére is szükségünk van, amiről szintén majd az Efézusi levélben ugye fogunk olvasni, Efézus 6-ban, és bölcsességre is, ugye ezt is Isten igéje tudja megadni, és az, hogyha valaki Isten szavát keresi. Mert azt mondja, hogy már az Ószövetségben az ige, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a magad eszére ne támaszkodjál, mondja egy másik ige helyen az ige. Tehát, hogy nem a magunk értelme szerint, hanem Isten szava szerint kaphatunk Istentől, kaphatunk bölcsességet a hétköznapi életünk döntéseihez. Aztán a végén látjuk ezt a hála áldozatot, amikor a győzelem után oltárt épít és hála áldozatot mutat be Isten népe, Józsué és egész Izrael az Úrnak. Ez is egy nagyon fontos gondolat, hogy megköszönni, hálát adni azokért az élethelyzetekért, amikor Isten megsegített bennünket. Amikor Isten átvitt egy-egy helyzeten, amikor látjuk, hogy megáldotta a kezünk munkáját, vagy a szolgálatunkat, vagy az életünket, amikor látjuk az áldását is, és azt, hogy Isten országa épülhet, és munkálkodhatunk, akkor ezt ne magunknak ugye adjunk ebben dicsőséget, nem magunkat emeljük, nem magunknak állítsunk szobrot, ahogy ezt aztán később rosszul Saul tette például. És Józsuéban nem volt egy ilyen fajta öndicsőítés, hanem ő tudta, hogy ő milyen kicsi porszem, mennyire alkalmatlan arra, hogy győzelemre vezesse Izrael népét, ha Isten nem nincs velük, és így a győzelem után is tudja, hol a helye. Tudja, hogy ott az oltár az, amit kell építeni, és áldozatot bemutatni Istennek, megköszönve és hálát adva ezáltal a győzelemért, azért, amit Isten tett értük. Ezt nekünk is nagyon fontos gyakorolnunk, hiszen a hálaadás az, ami megmutatja, hogy mennyire alázatos a mi szívünk Isten előtt. Mennyire alázzuk meg magunkat, hiszen a hálaadás mutatja meg, hogy nem magunknak értékeljük, és nem magunknak tulajdonítjuk azokat a dolgokat, amik sikerülnek, vagy amik úgy mennek, ahogy úgy gondoljuk, hogy helyes vagy jó irányúak, hanem valóban Istennek tulajdonítjuk. A szívből hálás embernek a természetéből fakadóan, ahogy az ige is mondja, ott van a lehetősége az, annak, hogy Isten szóljon hozzá. A hálás, alázatos szív az, amit Isten erről tőlünk, hogy beszélni tudjon hozzánk. Ugyanez volt Izrael népével, hogyha ők alázattal és hálával vannak Isten felé, akkor győzelemről győzelemre vezeti őket, ahogy majd látjuk is Józsué könyvében tovább is ezt. De ebben a történetben mindenképp ezt láttuk. Ez a hála, ez amit az oltár építés és hálázat bemutatás mutat, ez kell, hogy a mi életünkben is ott legyen, mint egy természetes alap hozzáállás az élethez, amit az ige úgy mond, hogy mindenért hálát adjatok, ugye? És hát ez egy nagy kérdés is a szívünkben, talán sokat beszélünk erről, de jó ezt újra és újra megemlíteni, és megkérdezni magunktól, hogy mennyire hálás a mi életünk a hétköznapokban, mennyire valóságos ez a hála. Persze, hogy mondjuk meg, megköszönjük, imádkozunk mi, de mennyire hálás a szívünk. Ugye csak egy zárójeles megjegyzés, hogyha tele vagyok önsajnálattal, akkor ugye ez teljesen ellentétben van a hálával. Hogyha szóban hálát adok, imádságban hálát adok, de közben van bennem egy csomó mindenféle zsörtölődés, vagy önsajnálat, vagy valamilyen rossz indulat, vagy így mondjam, akár emberek felé, vagy Isten felé valamilyen elégedetlenség, akkor egyből ugye kilóg a lóláb, hogy akkor nem hálás az én szívem. És ugye ez jó, hogyha Isten meg tudja ítélni bennünk, és példát veszünk ebben is itt Józsuéről, hogy ő neki a hálás szíve az áldozathoz és Isten igéhez való hozzáfordulást eredményezte, ami mutatja az ő belső szívének az alázatát, helyzetét, jó állapotát, hogy így mondjam, azt az állapotot, amire mi is szeretnénk eljutni nap mint nap, alázatos, hálás szívvel kérdezni Istentől, hogy mi a következő lépés, és hálát adni azokért, amik megtörténtek a győzelmekért. Ennyit szerettem volna mondani.